Az önkritika az út felfelé. Millás reggeli.
Hát döbbenetesen rossz inflációs adat érkezett, most már a Magyar Nemzeti Banknak is lépnie kell a legtöbb elemző szerint. Ugye folyamatosan kellemetlen meglepetést okoznak az inflációs adatok, de a pénteken közölt januári 7,9%-os áremelkedés után egyre többen gondolják úgy az elemzők közül, hogy most már gázra kell lépnie a Magyar Nemzeti Banknak, mert hogy a kamatemeléseket nem fogja tudni lezárni. De hát, hogy hol rontotta el a jegybank? Meg hogy milyen globálisan és specifikusan hazai folyamatok hatnak a pénzromlás mértékére? Ezt fogjuk megbeszélni Németh Dáviddal, a KNTH Bank vezető makrogazdasági elemzőjével. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Mit mondtál magadban, amikor megláttad a pénteki adatot, a 7,9%-ot?
Hát két dolgot, hogy húha, itt durván elszálltak a folyamatok. A másik az, amikor így bemegyek a boltba, hogy csak ennyit mutat ki a statisztikai hivatal, hogy ez a kettő, ami így az emberekben és bennem is körvonalazódik, hiszen azért az élelmiszer árak esetében elég brutális, egyébként havi szinten ott a KSH is elég sokat kimutatott, 3%-kal nőttek havi szinten csak az élelmiszer árak. Ez minden hónapban így lenne, akkor egy év alatt már több mint 30%-os növekedéshez jutnánk élelmiszerek esetében.
Hát ez érdekes, amit mondasz, mert az ilyen érzékelhető inflációt ugye úgy mérték ki, hogy megkérdeztek reprezentatív mintán a lakosságot, ott olyan 26% is volt, azt hiszem, 16 és 20% között volt az érzékelhető infláció.
Igen, hát a nagyon sok terméknek az ára az fölfelé kapaszkodik, és például olyan dolgok, amik általában lefelé húzzák jobban az inflációk, az se érvényesül teljesen, például a karácsony utáni leárazás sem volt olyan mértékű, mint az elmúlt években az jellemző volt. Tehát itt egyértelműen látszik az, hogy a kínálati oldalon problémák vannak, illetve hogy a kereslet az elég erőteljes. Tehát egyelőre annak ellenére, hogy megy föl mindennek az ára, nem látjuk azt, hogy érdemben visszaesne a kereslet. Ezért ez egy komoly csapda. Én azt gondolom, hogy ennek óriási veszélyei vannak. Az egyik lehetőség az, hogy ha utána mennek a bérekkel, majd a következő időszakban, hosszú távon is a vállalatok, akkor egy klasszikus bérinflációs spirál kialakult, tehát folyamatosan hajtjuk fölfelé az inflációt, és akkor nem fog tudni lecsökkenni. A másik, hogy esetleg egyszer csak eltűnik a kereslet, mert megeszi a pénzünket az infláció, és akkor meg szépen belerohanunk egy recesszióba. Úgyhogy egyelőre most egyik forgatókönyv sem túl biztató. Nehéz látni, hogy hogyan lehet ebből kényelmesen kijönni ebből a csapda helyzetből. És egy dolgot tudjuk hozzátenni, hogy itt azért nem csak a jegybankon fog ez múlni, mert hogyha megnézzük, hogy mi alakította ki az inflációt, akkor részben oka lehet a jegybank. Hogyha visszatekintünk még a Covid előtti időszakra, akkor jellemző volt ez a magas nyomású gazdaságnak a fenntartása, alacsony kamatkörnyezett egy nagy negatív reálkamattal, és hiába gyorsult az infláció, akkor nem nagyon akart szigorítani a Magyar Nemzeti Bank. Ez létrehozott egy nagyon alacsony munkanélküliségi szintet, egy magas foglalkoztatást, ezzel már kialakult egy nyomása a béreken, ezzel generálni lehetett a keresletet, illetve hát ott volt a sok olcsó hitel, amivel a beruházásokat lehetett fölpumpálni, és ez elhozott egy olyan időszakot, hogyha körbenézünk például az építőiparban, akkor régóta beszélünk róla, hogy milyen iszonyú drága fölmentek az árak az építő alapanyagoknak is, illetve a munkaerőnek is. Hát ez amiatt volt, mert hirtelen túlkeresletessé vált a piaca, sok akár MNB-s intézkedés miatt is. De nem lehet elfeledkezni a kormányzati intézkedésekről sem, és ez is már a Covid előtt is jellemző volt, hiszen lecsökkentették az áfát, rengeteg családtámogatási lakásvásárlási program indult, aztán itt a koronavírus után most a választások előtt is óriási több száz milliárd forintos összegeket juttatnak a háztartásunknak, tehát hiába emel a jegybank, hogyha megszigorít a jegybank, ha a másik lába a gazdaságpolitikának, hogy meg engedik ki bőven a pénzt, akkor ez meg ugyanúgy fűti a gazdaságot. És arról nem beszélve, hogy a Magyar Nemzeti Banknak amellett, hogy kamatot emel, ez itt elég komoly mérlegszűkítést kéne véghez vinnie, tehát azt a sok-sok pénzt, ami cirkulár a rendszerben, és hogyha elég csak ránézni az egyhetes betétállományra, ami 10 000 milliárd fölötti összeget tartalmaz, akkor azért az jól mutatja, hogy az a sok élénkítő hitelprogram, ami megjelent a korábbi időszakban, az szépen a pénz kínálatot, a pénzmennyiséget fölpumpálta, és amit sokáig féltünk, hogy persze ideig, óráig lent tud maradni az infláció, de húzzuk a madzagot, ugye a gumikötelet, és hogyha egyszer beindul, akkor meg a megrántja az egész inflációt, és most ezt látjuk, ennek a folyamatát.
Nem néz ki jól a szitu, és ráadásul ugye geopolitikai feszültség is van a közelben. Az üzemanyag árstopp is ugye hat mindenféleképpen, ahogy említetted. Oké, a jegybank csapda helyzetben van. Akkor, ha nem csak rajta múlik, nyilvánvalóan ők azok, akik hatékonyan megpróbálhatnak tenni ellene valamit. Itt vannak ezek a kamatemelések.
Igen, ők az egyiket, ők hivatalosan, ez a szerepük, hogy megfogják a pénzromlás ütemét. Egyébként, ha kiszednénk az üzemanyagárstoppot, az kb. Egy ilyen 0,1% ponttal emelné még az inflációt, tehát akkor már ilyen 8,3-8,4 környékén lennénk. Hogyha nem lenne a lakossági energiaár befogyasztás, az még egy ilyen 1-1,5% pontot adna hozzá az inflációhoz, hát ezt látjuk a régióban, például a cseheknél tegnap a 9,9%-os infláció mögött elég nagy szerepet játszott, hogy ott nincsen a lakosság esetében befogyasztva a lakossági ár, energiaár. Hogyha azt is hozzáadnánk, akkor már mi is ott lennénk 9,5% környékén, 10 körül. Tehát ami miatt mi most alacsonyabban tudunk lenni, például a régióhoz képest az ezek a kormányzati intézkedések, úgyhogy végül is ezen a fronton próbálják valamennyire ők fékezni az inflációt. Ja, hát a jegybank az tovább kell majd emelni a kamatot, az nyilvánvaló, de említettem, el kéne kezdeni a mérleget is csökkenteni, tehát valahogy ezeket a bent lévő többlet likviditásokat kivonni a rendszerből, és ez lehet az, ezzel nagyon érdekes, ha ránézünk a kamat görbére, ugye azt látjuk, hogy az egyhetes betéti kamat az 4,3%. Közben a piacon, hogyha valaki forintot akar kihelyezni, akkor ennél sokkal alacsonyabb értékeket kap, mondjuk egynapos, vagy akár háromnapos betéti értékre került, tehát mondjuk 4% vagy 3,5% van, amikor akár lemegy ez 2-2,5%-ra. Ez azt mutatja, hogy nagyon sok a pénz a rendszerben, és nem tudunk mit kezdeni vele. És hiába van ott az egyhetes betéti kamat, azért ott a bankoknak is van egy limite, például a Magyar Nemzeti Bankra, hogy mennyit lehet betenni oda maximum pénzt. Úgyhogy ez mind azt mutatja, hogy nagyon sok a pénz, úgyhogy ezt el kéne kezdeni majd csökkenteni, és erre is kellenek programok a Magyar Nemzeti Banktól, arról nem beszélve, hogy a nagy mérleggel nagy hiányt is fog termelni a Magyar Nemzeti Bank, hiszen a magas kamatot erre a sok kint levő pénzre ki kell fizetni, ugye ezt ilyen stabilizációs költségeknek is hívjuk, és akkor ezáltal majd egyre inkább nő a jegybanknak a vesztesége, amit majd idővel a kormánynak pedig ki kell pótolnia.
Aha. Dávid, mi az, ami a legmeglepőbb volt az elemzők számára? Most azért kérdezem, mert itt hosszú-hosszú hónapok óta látunk egy tényszámot, és megelőző mindig vannak elemzői várakozások, prognózisok. A tényszám mindig magasabb volt, tehát valamit az elemzők alulbecsültek infláció ügyben. Mert konkrétan mit? Tehát miért lett végül is sokkal magasabb? Egyébként nem csak a piaci elemzők, hanem a kormány és MNB is, mindenki. De hogy az elemzők is. Mi volt ebből a legmeglepőbb, mert amit most elmondtál, ez tök logikusnak tűnik így, de hogy mégis mi volt az, amin elbuktak úgymond az előrejelzések?
Mindenki azért elég agresszíven infláció emelkedést prognosztizál, csak még ahhoz képest is sokkal durvább.
Igen.
Ennek több oka van, én most a saját érzéseimet is tudom ebbe tolmácsolni. Egyrészt volt korábbi időszakban egy nagyon alacsony inflációs környezet, amikor sok költség nem jelent meg ilyen mértékben a fogyasztói árakban, tehát esetleg egy picit nagyobb részt próbáltak lenyelni, vagy nyeltek le a szolgáltatók, illetve a kereskedők, hát most ez kevésbé látszik, most ez nagyon gyorsan átjön. Emellett a világpiacon az energiaárak sokkal durvábban állnak el hónapról hónapra. Itt is az olajárában már 95 dollár környékén járunk, még korábban ez a 80-85 dollár felé nagyon nem várta senki. Bejött a orosz-ukrán konfliktus, amire azért mondjuk novemberben még nem számított senki, hogy ez ilyen szinten ki fog élesedni. Ez kihat a gázárakra is, ugye az olajárára is, úgyhogy ezek is húzzák fölfelé. Hát emellett azt se tudjuk pontosan, hogy mikor milyen újabb Covid hullám jön, emiatt milyen lezárások vannak mondjuk Kínában a termelésben, és akkor hogyan jönnek az alapanyagok. Azokat lehetett érezni, hogy ezek gyorsan nem fognak helyreállni, tehát tartósabban velünk marad az infláció, de hogy ilyen mértékben fognak emelkedni a nyersanyagáraktól kezdve. Itt például, ha megnézzük a mezőgazdasági árakat, az olajos magvak vagy gabonafélék, ilyen 25-30%-os árnövekedéseket látunk. Tehát ezek is olyan dolgok, amiket az elmúlt 6-8 évben nem tapasztaltunk, és ezek mind akkor hirtelen beépülnek az inflációba, és ezek sorra hozzák az újabb és újabb meglepetéseket.
Uh-huh. Oké. Okay.
Hát izgalmas a szitu. Köszönjük szépen. 8 óra után Balatoni Andrással fogunk beszélgetni, az MNB igazgatójával. Mit tud tenni a jegybank a brutális infláció megfékezésének érdekében? Neki is feltesszük ezt a kérdést, úgyhogy ezt a témát folytatjuk. Dávid, neked jó munkát, szép napot. Köszönjük a szakértést.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok én is. Sziasztok.
Németh Dáviddal, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjével beszélgettünk. Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza. Többek között 3R rovatunkban megnézzük ezt a magyarországi első zokni csere programot, hogy ez micsoda.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
És itt van velünk a vonalban Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
Hát sokan kapdossák a fejüket, hogy mi folyik itt az inflációval kapcsolatosan. Eleve az emberek kisebbet éreznek, nagyobbat éreznek annál, mint ami a számokban szerepel. Most viszont azt látjuk, hogy hónapról hónapra mindenki, beleértve a elemzőket és a jegybankot is alulbecsüli az inflációs folyamatokat. Ha csak az utolsó inflációs jelentést nézzük, ahhoz képest most már az elemzői várakozások az idei átlagos inflációra vonatkoztatva már lassan 2%-ponttal kúsztak följebb, meg nagyjából november óta az a várakozás, hogy tetőzik az infláció, és még most sem újabb csúcsok jönnek. Miért? Mi volt, ami ebből nem volt látható? Mi történik itt?
Hát szerintem nagyon komplex ez a helyzet, és nagyon, nagyon nagy kihívás most jelen pillanatban az inflációt előrejelzni. Nem csak magyarázkodásként mondom, hanem hát a kollégákat is egy picit védem, akik különböző bankokban, meg elemzőházakban dolgoznak. Tehát olyan helyzet állt elő itt a világgazdaságban, amire utoljára talán a 70-es években volt példa. Tehát ugye itt most beszélgetünk arról, hogy igen, 7,9%-os volt a magyar infláció, de közben meg az energiának az ára 6 és 8 szorosára emelkedett. Az élelmiszerár, hogyha megnézitek a FAO élelmiszer árindexet, az 34%-kal emelkedett. Tehát egyszerűen olyan impulzusok, olyan áralakulások vannak jelen pillanatban a világban, ami azt mondatja velem, hogy hát tényleg más ez az évtized, mint ami különben a 2010-es évtized volt. Különben az is egy érdekes tanulási folyamat volt, mert akkor Magyarországon ugye egy magas inflációs környezetből jöttünk bele a 2010-es évtizedbe, és akkor nagyon sokáig mindannyian, én is még banki elemzőként, ugye felülbecsültük az inflációt, és meg kellett tanulnunk, hogy az az évtized arra más a jellemző, és most egy hasonló ilyen inflexiós pontban van a gazdaság. Egyszerűen ez a konstelláció, ami a Covid utáni időszak vagy jellemzi a gazdaságot, a gazdaságnak a keresleti oldalát, a gazdaságnak a kínálati oldalát, ez azt eredményezi, hogy globális szinten egy nagyon gyors infláció emelkedésnek lehetünk tanulni. Tehát ebben természetesen az ipari termékek, tehát az, hogy valóban az ellátási láncok nem működnek úgy, nem tudnak úgy működni, mint a Covid-válság előtt, ez egy nagyon fontos szerepet játszik. És az élelmiszereknél azt meg, ott meg van egy elefánt a porcelánboltban, azt meg úgy hívják, hogy Kína. Tehát az látható, hogy a kínai takarmány kereslet, tehát Kínában nagyon jelentősen bővítik a állatállományt, ugye ott a sertéspest is az egy nagyon komoly pusztítást végzett, és hát korszerű körülmények között 3000 új sertéstelepet adtak át az elmúlt időszakban. 3000 új sertéstelepnek kell takarmányát előállítani, és hát ez a globális terményárakat abszolút felviszi. Tehát sok hatás kumulálódik gyakorlatilag ebben az inflációs folyamatban, és hát ezek mind-mind azt eredményezik, hogy hát nagyon régen látott inflációs szintek vannak, rendkívüli idők, és ez rendkívüli intézkedések szükségesek ahhoz, hogy ezt megállítsuk.
Tehát még ki sem elemezték igazából a közgazdászok, hogy miért volt az előző évtizedben, hogy még brutális mennyiségi lazítás, mindenféle élénkítést lehetett végrehajtani, és mégse indult be az infláció, most pedig a járvány után akkor átvált volt a helyzet, hogy sokkal magasabb az előrejelzéseknél. Tehát itt egy nagyon komoly változás volt. Ezt én érzem, illetve látjuk. Viszont a jegybankoknak a szerepe is így most kifejezetten izgalmas. Ott van a 3%-os középtávú inflációs cél, amit azért meglehetősen lazán értelmez a jegybank. És most ezzel mi a helyzet? Tehát majd egyszer visszatér, tehát ez mennyire indokol komoly azonnali követ? Mert ugye a Magyar Jegybank az elmúlt időszakban azért többször is azt kommunikálta, hogy most idéglenesen fölötte vagyunk, de ez nem indokol komoly szigorítást.
Hát az a helyzet, hogy ez egyáltalán nem értek egyet, és tehát szerintem nagyon komoly szigorítási ciklusban van éppen a Magyar Nemzeti Bank, hogyha csak megnézitek a rövid kamatokat, hogy hova mentek az elmúlt időszakban, és hogyha megnézitek mondjuk más fejlett jegybankokhoz képest, hogy mi mikor és milyen mértékben reagáltunk, mondjuk az Európai Központi Bankról beszélek, de ne felejtjük el, az Európai Központi Bank meg az eurozónának a része, ugye Észtország, és Észtországban 12%-os az infláció, és ahhoz képest van egy 2%-os inflációs cél, és ott még nem léptek le a gázról, tehát nem fékeznek, hanem ők még a gázon áll a lábuk. Magyarországon ehhez képest ugye kamatemelés, az eszközvásárlási programoknak a megszüntetése, a növekedési hitelprogramnak a kivezetése, a növekedési kötvényprogramnak a kivezetése. Tehát ezek mind-mind olyan tényezők, ami, szóval azért mondom, a te értékeléseddel én szöges ellentétben látom ezt a helyzetet. Kétfajta jegybank van ma a világon. Aha. Az egyik az, aki beszél arról, hogy infláció van, a másik meg tesz ellene. Mi voltunk az elsők a kamatemeléssel, ugye tavaly júniusban, akik elkezdtünk. Mi voltunk az elsők, akik azt mondtuk, hogy itt inflációs helyzet van. Tavaly márciusban, az inflációs jelentésben. Tehát, hogy én azért ezt a jegybanknak a szerepét, azt itt, és helyzetértékelését és lépéseit teljesen máshogy értem.
Aha, én egy kicsit a korábbi időszakra utaltam, ugye azt megemlít, hogy most változott a helyzet. Ez kétségkívül így volt, tehát nagy meglepetést is okozott, hogy a jegybank milyen hamar beleállt, amikor júliusban volt ez a nagy hangsúlyváltozás. Tehát ez kétségkívül így van. Tehát a mostani inflációs fölpörgés, azt a Magyar Jegybank kezdte leghamarabb követni, ez inkább az előző időszakra vonatkozott ez a megjegyzés, illetve sokak által emlegetett kritika. Most meg, bocsáss meg, csak azért kerül elő most meg, bár nem a múltba akarok most már én sem visszamenni, mert hogy ez a bizonyos túlnyomásos gazdaság bátran lehet élénkíteni, lehet túlpörgetni a gazdaságot. Ez az előző évtizedben nem okozott problémát, mert ez egy új helyzet, egy új mechanizmus volt, de most meg nyilván visszautalva könnyű elővenni kritikaként, hogy lám a mostani inflációs fölpörgést, valahol mégiscsak annak ittuk meg a levét, hogy akkor túlságosan überlazák voltunk.
Hát ezt nagyon szépen lehet szerintem tagadni ezeket az állításokat. Tehát én meggyőződésem, hogy a magas nyomású gazdaságnak az alkalmazása a 2008-9-es válságot, meg a 2012-es szuverén adósságválságot követően az indokolt volt Magyarországon. Tehát Magyarországon tényleg egy ilyen pangásos állapot alakult ki a gazdaságban, egy elég magas munkanélküliségi rátával, egy nagyon alacsony beruházási rátával, és gyakorlatilag ez felzabálta a mi hosszú távú növekedési képességeinket is. És ezt a fajta helyzetet tudta megváltoztatni egy magas nyomású gazdaság, ahol Európa élvonalába kerültünk a beruházási rátánkkal, tehát a tőke képződés az nagyon erősen felpörgött, nőttek a bérek, és ez alapvetően azt eredményezte, és talán a legjobb példa erre a nemzetközi szervezeteknek a hozzáállása Magyarországhoz. 2014-15-ben, tehát a magas nyomású gazdaság előtt azt mondták, hogy a magyar hosszú távú növekedés az nem több, mint 2-2,5%. És 2019-ben, amikor megcsináltuk ezt a magas nyomású gazdaságot, akkor az IMF, az OECD, mindenki azt mondta, hogy 3-3,5% között van. Tehát 1%-pontot ez a gondolkodás és ez a rendszer, ez hozzáadott a magyar gazdasági hosszú távú növekedéséhez, ezt az IMF mondja meg, az OECD, nem én. És ezért úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos időszak volt, és akkor használtuk a magas nyomású gazdaság eszközét, amikor kellett. És most pontosan látjuk, hogy most ezt nem szabad használni. És azért nem szabad használni, mert igen, nagyon gyors a gazdaságnak a helyreállása. Ugye alapvetően másfél év alatt ledolgoztuk az elég komoly recessziót, ugye 2020-as nagyon komoly recessziót, másfél év alatt kijöttünk belőle, az előző válságból meg 6,5 év alatt jöttünk ki. Tehát gyors a gazdaságnak a helyreállása, nem sérültek úgy a termelési kapacitások, sérülnek, de más miatt. Tehát azért sérülnek, ugye, mert valóban lezárják a kikötőt Kínába, nem jön a csíp, nem tudnak termelni, de nem azért van ez az egész dolog, mert hogy annyi cég tönkrement, és hogy nem tudom, az embereket elbocsájtották, és ugye hosszú távú munkanélkülévé váltak, tehát más a helyzet, mint 2013-ban vagy 2014-ben, amikor az egész koncepció kialakult. És hát ezért vagyunk mi sokkal-sokkal óvatosabbak, és sokkal hiábbak, vagy lettünk gyakorlatilag 2021 nyarán, mert ezt pontosan láttuk, hogy ez a gazdasági dinamika, ez nem indokolja azt, hogy ez a fajta impulzus ez megmaradjon továbbra is a gazdaságban, és hát ezért vagyunk, ezért lépjük.
Igen, ezt érdemes különválasztani, ezt a két szakaszt.
Oké, de akkor nézzük meg ezeket a piaci hatásokat, vagy infláció növelő hatásokat. Kína az nem fog megváltozni, tehát az marad ez a helyzet. Van komoly geopolitikai kockázat itt a szomszédban, illetve itthon pedig a különböző sok elemző által az inflációt elősegítő hatások, például kormányzati intézkedések, árbefagyasztás, árstop, ilyesmi.
Igen, hát a fiskális oldalról is komoly keresletélénkítés volt. Ilyenkor a jegybanknak mi a feladat, ezt úgy ellensúlyozni, vagy támogatni a növekedést?
Hát szerintem menjünk sorba megint. Tehát, hogy mik azok a tényezők, amik ideiglenesek, és mik azok, amik tartósak lehetnek. Tehát szerintem az egy nagyon fontos indikáció, ezt különben szörvi adatok mutatják, az Egyesült Államokban megkérdezik a nagy beszerzési menedzsereket, mikor fog oldódni a chip hiány, mikor fog oldódni az ellátási lánc probléma.
Nem tudjuk.
A legtöbb, jó, hát én nem tudom, de akiket megkérdeznek, és akik ezzel foglalkoznak, ők azt mondják, hogy az idei év második felében ez oldódhat. Az 23-ra azt mondják, hogy valószínű meg fog oldódni.
Tegyük hozzá, egy évvel ezelőtt pontosan ugyanezt mondták, a fél éves, egy éves előrejelzéssel kitekintésre.
Én azért továbbra is úgy gondolom, hogy aki ezzel foglalkozik, annak
hatása meg a szavát. Így van.
Ez a legjobb információnk a piac alapon, tehát én úgy gondolom, hogy itt azért lehet egyfajta konszolidáció. A másik az, hogy igen, a fiskális politika elég masszív transfereket ad jelen pillanatban a háztartásoknak. Ez az idei év első negyedévére koncentrálódik. Nagyon fontos kérdés, hogy ezekből a transferekből mennyi lesz az, amit megtakarít a háztartás, és mennyi lesz az, amit elkölt. Mi úgy látjuk, meg hát ugye a gazdaság elmélet is azt mondja, hogy azért jellemzően, amikor egyszer kapunk valamit, mondjuk nekem van egy gyermekem, és kaptam egy SZIA visszatérítést, ennek azért nagy részét ezt megtakarítottam, meg valószínűleg nagy részét az ilyen egyszeri transfereknek a háztartási szektor az megtakarítja. Tehát összességében én úgy gondolom, hogy ez inkább a megtakarításoknak a emelkedését fogja maga után vonni. Lesz ebből természetesen fogyasztás, lesz ebből gazdaság élénkítés is, azonban ez csak az idei évnek az első felére jellemző. Uh-huh. Az idei év második felében ugye ez a hatás is kifut. Tehát már összességében van két olyan tényezőnk, ami azt mutatja, hogy gyakorlatilag persze itt vannak ezek a hatások, de azért enyhülhetnek a következő időszakban. És hát akkor igen, különben...
Bocsánat, igen? Akkor vegyük ide az árbérspirál kérdést. kérdését, ami most nagyon forró téma lett, illetve veszélyként emlegetik a szakértők, erről mit vársz, vagy mit gondolsz, hogy beindulhat-e?
Minden azon áll, vagy bukik, hogy milyen versenyképesek leszünk. Hogy mennyi lesz a termelékenységünknek a növekedése. Az, hogy Magyarországon dinamikusan meg élénken nőnek a bérek, it's a must, ahogy az angol mondja. Tehát ilyen különbséget, bérkülönbséget az Európai Unión belül, mint ami van kelet és nyugat között, ezt nem lehet fenntartani, mert különben az utolsó kapcsolja le a villanyt, és akkor hát akkor kell különben meg magas béreket fizetni, akkor még magasabbakat kell. Tehát összességében az a fontos szerintem, hogy a gazdaságnak a kínálati oldalát fejlesztjük, a versenyképességet fejlesztjük, hogy ezáltal kitermelhetőek legyenek ezek a bérek. Tehát hogy itt ugye ez, amiről ilyen ciklus közgazdászok, mint amilyen sok jegybankár nem nagyon szeret beszélni, de alapvetően ez nem csak ciklus kérdés, és nem csak keresleti kérdés. Hanem igen, a kormányzatnak vannak olyan eszközei, amivel a hosszú meg a középtávú gazdasági növekedést is tudja élénkíteni, és szerintem a bér emelkedés az hosszú és középtávú válaszokra vár. Mert azt nem lehet, hogy ennyire alul bérezzük a magyar embereket, és elvárjuk tőlük, hogy ugyanolyan agilisan, meg innovatívan, meg előremutatóan dolgozzanak. Nyilván ez a fajta bérkonvergenciát, ezt meg kell csinálni, ezen végig kell mennünk. Hogyha termelékenységben, versenyképességben tudunk előre lépni, és ezt ki tudja termelni ugye a szektor, szerintem ez a legfontosabb feladat. A másik verzióról nem is akarok beszélni, jó? Uh-huh. Tehát nagyon azon vagyunk, hogy ez így történjen, és ez megtörténjen.
Uh-huh. A kamatpolitikát illetően most nagyon felerősödtek a várakozások a friss és a vártnál ismét jóval magasabb januári adat kapcsán, hogy a jegybanknak volt egy jó kommunikált, és a piac által is szerintem abszolút elfogadott célja a kamatpályát illetően tetőzik, aztán az inflációval együtt majd elindulhat lefelé az év második felében, hogy akkor ez most módosul-e? Mert a piac egyértelműen azt árazta, hogy nem tud megállni a kamatemelésekkel a jegybank. Most nyilván a kamatpályát, illetve előrezést nem adhatsz, mert ez nem így működik, de most akár csak itt saját személyes véleményként ezek az adatok, a friss adatok, ezek mennyire írják át vajon a monetáris politika mozgásterét a következő időszakra?
Hát valóban nem vagyok döntéshozó, nem is beszélhetek az ő nevükben. Hát Virág Barnabás elnök úrnak volt egy sajtótájékoztatója, ugye a tavalyi év végén, és akkor azt mondta, hogy az idei év elejé átárazások azok nagyon erősen meghatározzák, hogy milyen inflációs környezetben vagyunk, illetve hogy hogyan alakulnak az inflációs alapvető dinamikák. Tehát az látható, hogy ez az év elejé átárazások, ezek brutálisan erősek lettek, tehát és akkor nagyon finoman fejeztem ki magam. Tehát ugye az elmúlt éveknek az átlagának a háromszorosa bejött januári inflációba. Hogyha az üzemanyag árakat nem számoljuk, mert az elég ilyen technikai jellegű. Tehát az látszik, hogy igen, az a januári adat ez kemény volt. Ez, hogy most egyszeri, ideiglenes vagy tartós hatás, természetesen ezt folyamatosan vizsgáljuk, ez az értékelés, ez tart, és márciusban jön a coming out, hogy amikor már elmondjuk, hogy nagyjából ezt hogyan látjuk, meg mint képzeljük el, de összességében hát azt bátran tudom mondani, hogy hát az inflációs kockázatok, a felfelé irányuló inflációs kockázatok azok jelentősen emelkedtek, és akkor azt hiszem, hogy ez a legtöbb, amit a kérdésben mondhatok.
Uh-huh. Oké. Okay. Hát jó, András, nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszélhettük ezt, tisztában látunk ismét, és hát talán jobban is értjük a nehézségét és annak a helyzetnek, amit az jelent, hogy az inflációt előre jelezzük, mert hogy igen, ilyen helyzetben még nem volt a világ, tehát erre, hogy egy világjárvány utáni kilábalásban érkező egymással sokszor ellentétes hatásokból kell leszűrni, ennek nem volt igazából előzménye, és teljesen máshogy működnek a dolgok, akár mint az előző néhány évben is. Sok sikert akkor a munkátokhoz, és akkor remélem beszélünk még erről hamarosan.
Nagyon szépen köszönöm, szervusztok!
Szép napot, szia-szia! Balatoni Andrással beszélgettünk tehát a Magyar Nemzeti Bank igazgatójával az infláció megfékezésének lehetősége erről, illetve hogy akkor hogyan látja a jegybank a mostani helyzetet annak fényében, hogy újra fölfelé tolódtak az inflációs várakozások a januári durván elszállt adat miatt.